Érden nincs is, mozi. Az egész műsor hazugság. Engem nem vernek át.
Filmszerész az Érdefem 101.3-on. Minden csütörtökön este 8-tól.
Azt hiszik, most jöttem le a falvédőről.
Sziasztok, ez a Filmszerész Gellérten Szabival. Hello, Gellért.
Szevasz, Szabi. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, hogyha az első rádiós leadás napján hallgatnak minket, akkor a költészet napján. Mert hogy április 11-e van, ugye József Attila születésnapja.
Igen, igen, ez így van. Hát,
mondj egy verset, Szabi.
Rohadt viccesen, mindig olyan verseket szoktam föltenni, mert ennek, nyilván előítéletes vagyok, vagy utóítéletes, nem tudom, hogy látom azt, hogy mind boldog-boldogtalan, a cifrábbnál cifrább és ismeretlenebb verseket teszik ki ilyenkor a Facebookra, hogy kiderüljön, hogy ők mennyire műveltek, és hogy mennyire a mélyén vannak, a mélyre ástak a költészetnek, és szedik elő ezeket a kiválóbbnál kiválóbb verseket egyébként. De én ilyenkor mindig azt szoktam csinálni, hogy vagy valami béna dalszöveget teszek ki, tehát tedd fel a kezedet, én más vagyok, nem tudom, melyik kinek az előadásában, az Soho Party.
Nem, ez azt hiszem, hogy...
Tedd fel a kezedet, én más vagyok.
Igen, nem
Emergency
valami...
House.
Nem, ez ilyen One Hit Wonder volt, azt hiszem.
Igen, vagy pedig, hogy valami popkulturális kapcsolódás is legyen, akkor a... Vagy a Bálönböki Bigafún, vagy a dömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömdödömd Úgyhogy nekem nagyjából ez az élményem a modernkori költészet napjával. Szerintem József Attila sem feltétlenül erre gondolna, ha egyébként már az ő életében lett volna költészet napja, és mondjuk számított volna rá, hogy a költészet napját ővele kapcsolatban fogják megülni az emberek.
Én azt csinálom egyébként, van egy gyűjteményem, egy elég jó gyűjtemény, egy ideig konvertálgattam, amíg összeállt a gyűjtemény, régi vers mindenkinek.
Az nagyon jó.
Részletek, vagy hát nem részletek, hanem komplett versek, és abból szoktam időnként kirakni az oldalamra. Van fönn szerintem már olyan 20-30 darab, már mára is kitaláltam egyet. Egyébként ezek úgy jelentek meg annó, hogy hát ugye évtizedekig adta ezeket a tévé, biztos aki akkor élt, azt tudja, hogy ment a híradó, általában szombaton, aztán
vers mindegykinek, igen.
Majd vers mindenkinek, az a gyönyörű hárfa, igen, zenével, és akkor utána egy jeles színművész elmondott egy verset. Tényleg nagyon-nagyon emlékezetes ilyen versmondások is vannak ebben.
Eszenyénik a nemzeti dal, esetleg ez, hogyha...
Az nem volt benne egyébként.
Hát azt hallgatom.
A vers mindenkinek. Hallottam persze, hát ez klasszikus.
Megőrülsz.
Nekem a kedvencem egyébként a Törőcsik Mari előadásában, azt már posztoltam többször, a Fabula című vers, és nagyon jól jelzi jelen szellemi állapotomat, hogy nem jut eszembe a költő. Nagyon-nagyon híres költő.
Tehát engem aztán meg ne kérdezz. Nagyon híres költő? Hát akkor...
Nagyon-nagyon híres költő. Igen.
Jó.
De majd mindjárt be fog ugrani. Egy farkasról szól, Pilinszky.
Pilinszky János.
Pilinszky. Igen. Ez egy rövid, de rendkívül megrendítő vers. Egyébként meg én bírom a költészet napját még akkor is, hogyha az emberek falvédő szövegeket raknak ki a Facebookra, mert legalább érted van. Tehát, legalább ilyenkor beszélünk a versekről.
Pont a napokban beszéltünk erről, hogy milyen tartalomak jönnek szemben a bármelyik televízióban, és szerintem sokkal többet adott egy vers mindenkinek, vagy a Csikos úr, aki a közlekedésre tanított bennünket rajzfilm formájában, sokkal többet adott hozzá az életünkhöz, mint amennyi időt elvett tőlünk, mert hogy legalább verseket látott az ember, meg hallott leginkább a televízióban, és nem feltétlenül bármi mást, aminek az égvilágon semmi értelme nincsen, csak időpazarlás, és most nem azt akarom mondani, hogy régen minden jobb volt, de akkor hadd mondjam én is el, ha már megkérdezted, hogy... Nekem például mit adott a vers mindenkinek, ami lehet, hogy nem is a vers mindenkinekben hangzott el. Egy tökély triviális vers, ugye a Velszibárdok. Uh-huh. Ugye két előadásban hallottam, egyik Szarvas József, valaki őt isteníti ilyen szempontból, én Sinkovics Imrét.
Az vers mindenkinek volt.
Én szerintem
megvan nekem.
Úgy kell, és ezt határozottan kijelentem, hogy úgy kell előadni egy verset, ahogy Sinkovics Imre előadta a Velszibárdokat. Pont, tehát tökéletes. Nem nyúlik túl se pozitív, se negatív irányban, nincs túlmanírozva, nincs túljátszva, hanem egyszerűen elverseli azt a verset. És megérted, végre megértettem felnőtt koromban, hogy az a vers, az miről szól. És szerintem nem negyedikben kell a versszivárdokat megtanulni a bárkinek, sőt meg se kell feltétlenül tanulni, meg kell hallgatni.
Szerintem nem feltétlenül kell egyébként verset tanulni, tehát az ember nem kerül közelebb a vershez. Tehát, hogy igen, hallgatni kell inkább, meg olvasni, én is azt gondolom. Egyébként tudom, mi jutott még eszembe? Valamennyire off topic, de hogyha már így a régi televíziózásról beszélgetünk, ahol ugye az a két csatorna, amelyik létezett, az egy ilyen meglehetősen érdekes, eklektikus műsort nyújtott. Ugye simán lehetett az, hogy leadtak egy vers mindenkinek, hát utána nem tudom én, egy bemondó film, majd éjszaka egy portréfilm Picasso-ról. Tehát ez az úgynevezett kulturális csatorna koncepció. Igen, kulturális televíziózás. Na és a hét műtárgya még a nagy
az kedvencem,
amit kézzel lehet mostanában látni, az m3.hu-n. Egyébként Szacsvai László lett ennek a virtuális csatornának a Station Voice-a. Nem olyan rég fedeztem föl, hogy a Szacsi bácsi mondja ott az infókat, és ott el lehet csípni a hét műtárgyát. Kétségtelenül száraz az a produkció. Ezt úgy kell elképzelni azoknak, akik még nem láttak ilyesmit, hogy nem tudom én, a Nemzeti Galériába lerakják a kamerát, ráirányítják az egyik műre, majd megszólal egy rádióból, tévéből, innen-onnan ismert narrátorhang, aki elkezd beszélni róla.
Összeköti a művet a történelem szövetével is adott esetben, de meg hogy közel mennek azért, nem az volt csak...
Valamikor nagyon rázumolnak, igen, hát, amikor ecsetvonásokról beszélnek.
Igen, tejetöntő nő például, honnan a francból, vagy asszony, nem tudom, hogy honnan tudtam volna én, nem az iskolából róla, hanem onnan, hogy a szünetei matinéban is volt egyébként hét műtárgya. Vagy hát, hogy valahogy ott a gyerekeknek szóló...
Igen, ez általában éjszakai volt, de a végén már össze-vissza ismételgették. Én azt a részét bírom egyébként a legjobban, amikor olyan festmények vannak, amin sok alak van ábrázolva, és akkor így rámennek ezekre az alakokra, és így tényleg eszedbe nem jutna ezeket ilyen közelről megnézni, és hát érződik, hogy azért, hogy mondjam, szakemberek írták ezeket a szövegeket, tehát nagyon-nagyon találóak a leírások, és olyan dolgokra is fölhívják a figyelmet, amit te tényleg magadtól nem feltétlenül vennél észre, és ezt egyébként el is mondják, ebből is látszik, hogy a videótechnika akkor még ugye azért gyerekcipőbe járt, vagy nem volt annyira természetes a fejlettsége, mint ma, hogy a modern kameratechnika segítségével nagyon közelről megvizsgálhatjuk ezeket a műveket. Egyébként a múzeumban nem lehet ilyen közel menni hozzá, igen, ez igen, is elhangzik igen, egy csomószor. Jó, hát nyilván nem gondolom, hogy bármiféle esélye lenne annak, hogy ez a hét műtárgya föl legyen élesztve, mint hogy új részek készüljenek hozzá, bár azért azt gondolom, hogy a kortárs művészet is megérdemelni. Akár a vers mindenkinekkel próbálkoznak egyébként, az M5-ön vannak újabb részek, hogy most jelen pillanatban csinálnak-e újakat, azt nem tudom, de néhány éve még készültek.
Hát én azért beáldoznék némi kereskedelmi tartalmat a vers mindenkinek,
hát
és az RTL klubon is akár. Szerintem azt is meg lehetne úgy marketingezni, hogy eladható műsorszám legyen, akár nézettség, akár pedig támogatói tekintetben. Tehát akkor a költészet napja van, hogyha éppen csütörtökön hallgatják ezt a műsort, tessék verseket olvasni.
Ha meg nem, akkor nem olyan rég volt.
És vagy hallgatni. Nem feltétlenül muszáj tanulni. És akkor jön az, hogy mi lesz ma.
Filmszerész. A mai epizód tartalmából.
No, hát heti premier. A hét filmje egészen konkrétan az Amy Winehouse játékfilm, mert ugye már egy Oscar-díjas dokumentumfilm, mert már több dokumentumfilm is készült az énekesnő rövid, ám annál emlékezetesebb életéből, és hát nem is lett rossz ez a film, ami tulajdonképpen meglepetés, mármint, hogy nekem legalábbis meglepetés.
Egy Bob Marley után,
meg egy Bohém Rapszódia után, meg egy nem is tudom mi után, amik most nem készülnek, bár mondjuk az Elvis az nem volt
szerintem
rossz.
A Rocketman is jó volt.
Szerintem. A Rocketman is jó volt, de hogy inkább ilyen lagymatag PR filmek szoktak készülni, mint filmként is értelmezhető filmek, na most ez egy filmként is értelmezhető film. Aztán a Szellemirtokról nem mondható el ugyanaz, mármint hogy filmez is, de hogy jónak nem mondanám, mármint a legújabb részt, ami számomra különösen rossz hír, mert én nagyon szeretem ezt a franchise-t tényleg, úgy, ahogy van, szerintem zseniális. Mármint, hogy 84-ben, pont 40 éve mutatták be a mozik ezt az egyébként a maga korában kifejezetten különleges és provokatív filmnek számító alkotást. Annyit még elmondanék az eredetiről, de majd egyszer beszélhetünk róla. Viszonylag jól ismerem a keletkezés történetet, egyszer írtam egy nagyon hosszú cikket a Szellemirtók első két részének a forgatásáról, hogy az egész a Dan Aykroyd-ból, aki az új részben is játszik egyébként, a Dan Aykroyd-tól származik az egész alapötlet, mert az ő nagymamája a spiritista volt. És úgy nőtt föl, hogy állandóan asztalt táncoltattak, meg mindenféle ilyesmit csináltak, és ugye akkor tájt futott be a Saturday Night Live akkori generációja, ugye? Hát szinte mindenki, aki szerepel a Szellemírtókban, tehát a Rick Moranis, a Bill Murray, a Dan Aykroyd, és így tovább, ők ebben a legendás amerikai sketch műsorban mutatták meg magukat, ahol a Jim Carrey, az Andy Kaufman, Eddie Murphy, tényleg mondja egy amerikai komikust az utóbbi 40 évből, és ő feltűnt ott. No, és hát tulajdonképpen az egésznek a gyökere onnan jött, aztán nem az, hogy eltávolodtunk tőle, én azt gondolom, hogy nem igazán találták meg azt a fókusz most már ebben a franchise-ban, ami úgy valóban élvezetes lenne. A Majom ember viszont egy élvezetes film lett, ez a Dev Patel fiatal színész, ugye a Ghetto Milliómossal befutott fiatal színésznek a tulajdonképpen egy személyes projektje, abban az értelemben, hogy részint ő írta, teljesen ő rendezte, és ő a főszereplője is. Utóbbi azért pakolt még rá plusz terheket, mert hogy ez egy ilyen John Wick-es, nagyon kemény akciófilm, amiben nagyon, nagyon komoly közelharcok vannak. Tulajdonképpen az indiai mitológiából növesztett ki egy ilyen bosszúfilmes szuperhőst. Dev Patel, ő találta ki az egészet.
Jó film.
Tehát azt is, hogy ez legyen. Szerintem nagyon élvezetes helyenként, jellemzőek rá az első filmes betegségek, de tehetséges ez a gyerek. Tehát én azt gondolom, hogy neki rendezni kell, mert a legerősebb része a Majom embernek a rendezés. Érdekes módon. Úgyhogy majd erről is beszélünk kicsit részletesebben, és a végére pedig összegyűlt itt három meglehetősen jelentős úr, akik nem olyan régen néhány napja ünnepelték kerek szülinapjukat. Dennis Quaid és Jackie Chan 70 éves lett, Russell Crowe pedig 60 éves, úgyhogy az adás végén majd beszélünk róluk néhány szót. Azt hiszem, nincs közös filmjük egyébként, ezen gondolkodtam. Talán a Dennis Quaidnek és a Russell Crowe-nak elképzelhető,
nem
hogy
tudom.
Azért nem merek ilyeneket kijelenteni, hogy nem, mert hát ezek annyi filmet csináltak, érted, bármikor feltűnhettek, de azt hiszem, hogy nincsen közös filmjük, és hát mivel a Back to Black ugye a hét filmje, Amy Winehouse második egyben legnagyobb sikerű lemezéről lett elnevezve ugye ez a film, meg egy kicsit arról is szól, hogy ez a lemez hogyan készült, ezért erről az albumról hallgatunk dalokat, amik persze megegyeznek ennek a filmnek a soundtrackjével, annyi különbséggel, hogy a filmben az Amy Winehouse-t alakító színésznő énekel, tehát nem Amy Winehouse énekel.
És a soundtracken is értelemszerűen.
És a soundtracken is, de mi most nem a soundtracket hallgatjuk, hanem az eredeti Back to Black albumot, mert még az a soundtrack nem jelent meg, én legalábbis nem találtam még meg. Szépen haladunk sorrendben a hatalmas slágerek között. Az első a Valerie.
Filmszerész, a hét filmje.
Nagyon kedvelem Amy Winehouse művészetét, annak ellenére, hogy egy ilyen idegesítő figurának találtam mindig is Amy Winehouse-t.
Az is
ilyen,
volt.
Az ilyen öntörvényű gyökér.
Ez tudod, volt a bája aki, is.
Aki utálatos módon viselkedett azokkal is, akik szerették. Nem tudom, hogy így volt, csak nekem mindig ez volt az érzésem vele kapcsolatban. És hát sajnos egyébként ez a fajta gyorsan égő füstölő, ami ő volt, hát ez sajnos el is tüntette közülünk őt.
Ő is a 27-esek klubjához tartozik, igen, és hát azért az ő élete filmes szempontból meglehetősen alaposan feldolgozottnak tekinthető eddig a pontig is.
De mondom ezt úgy, ezeket a dolgokat, hogy én egyet se láttam.
Egyeket se láttad, amelyik ugye hát ez az első játékfilm, tehát fikciós játékfilm az ő életéről, és hát ezért is volt szerintem egy kicsit ilyen kérdőjeles, hogy ez most mennyire lesz érdekfeszítő ez a film, mert azért, hogy mondjam, az, ami az ő magánéletéből elmondható volt, vagy megmutatható volt, az egyrészt azon a rengeteg archív felvételen is elérhető, mert ő ugye azért hát a koncerteken is csinált érdekes dolgokat, főként élete vége felé, meg hát az interjúiba se fogta vissza magát feltétlenül, meg hát tényleg az Oscar-díjat nyert róla szóló dokumentumfilm elég alaposan végigmegy a dolgon, tehát kérdés volt, hogy ez a játékfilm ez mire képes. Egy játékfilm alapvetően egyébként arra tud képes lenni, hogy személyesebbé teszi a történetet, tehát jobban behúzza a nézőt, mivel ugye hát a
dramatizálás,
igen, a fikciós formának ugye megvan az az előnye, hogyha a filmrendező, a forgatókönyvíró és a színészek képességeik teljes birtokában vannak, akkor olyan illúziót tudnak kelteni, mint hogyha egy valóban ismerősünk lenne ez a valaki. Ki. És hát Sam Taylor Johnson, aki rendezte ezt a filmet, aki egyébként egy hölgy, ez nem mindenkinek egyértelmű, gondolom a nevéből, egy brit hölgy, szerintem kifejezetten meglepően jó filmet csinált Amy Winehouse életéből. Egyébként ő annak idején szintén egy ilyen zenész biopikkel hívta föl magára a figyelmet először. Az első nagyjátékfilmje a John Lennon a Fiatal Évek című film volt, ami nem rossz egyébként. Aztán utána elvállalt egy olyan filmet, amiért nyilván jó pénzt kapott, a Szürke 50 árnyalatát, tehát az elsőt azt ő rendezte, és akkor utána még ezt-azt csinált, és akkor most 2024-re lesz kész a Back to Black, ami ugye Amy Winehouse második lemezének a címét húzza be, és azt ígéri, hogy arról is szól, hogy hogyan készültek azok a dalok. Ez valóban így van, de alapvetően ez a film, ez tényleg egy portréfilm. Valóban az a cél, hogy a lehető legjobban, ha nem is megértsük Amy Winehouse-t, de emberileg átélhetővé tegye a film azt, amit ő csinált, vagy hogy mit miért csinált. És nagyon-nagyon egyszerű válaszokat kínál egyébként, és ezek a nagyon-nagyon egyszerű válaszok hitelesek. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy van itt egy nagyon tehetséges lány, akinek egyébként, és ezt nem is ragozza túl a film, egyszerűen csak megmutatja, hát olyan családja van, ahol azért úgy rendesen isznak. És egy ideig az nem is probléma, hogy ő is iszogat, aztán elindul a lejtőn, és ugye egy rendkívül szeretetéhes valaki volt, aki rendkívüli seggfejekbe tudott beleszeretni. És hát erről is írta a dalait, ugye. És tulajdonképpen a film az állítását tekintve nem állít más, csak volt itt egy egészen elképesztően tehetséges valaki, aki nagyon karakteres volt, nagyon szembe ment a világgal, nagyon a nagymamája volt a mindene, egyébként én nem is tudtam, a filmből derült ki, hogy ez a híres ilyen hajkorona, ez a mamitól van, tehát a nagymamája, amikor New Yorkban, egyébként a showbizniszben pörgött, forgott a nagyi fiatalon, akkor ilyen haja volt, és ők ketten nagyon egy hullám hosszon voltak, és a Back to Black album tulajdonképpen egy gyászalbum is, mert akkor vesztette el a nagymamáját, és hát volt az ő életében egy hapsi, a Blake, aki itt az apja mellett a legtöbben hibáztatnak a tragédiáért. Na most azt kell, hogy mondjam, hogy a Jack O'Connell művel Blake szerepében, hát az minimum Oscar jelölt alakítás. Nagyon ritkán látok ilyen természetes megformálást egy ilyen zenész életrajzi filmben. Nem tudom, hogy kedveled-e a Jack O'Connell, de hát tényleg nagyon-nagyon. Nézzél rá, sok filmben láthattad már, nagyon-nagyon tehetséges, és ő játsza ezt a drogos életművészt, aki egy meglehetősen hosszú jelenetben, hozzáteszem, a film egyik legjobb jelenetében a kocsmába besétál, ahol éppen iszogat az Amy Winehouse, akkor még csak az első lemeze jelent meg, tehát még csak Nagy-Britanniában volt igazából ismert, és hát egy pillanat alatt az ujjak körét csavarja ez az iskolázatlan, nagyszájú, rendkívül férfias hapsi Amy Winehouse-t, és na ez az, amit tényleg néztem ezt a jelenetet a moziba, és arra gondoltam, hogy na kérem, hát ez az, tehát ez az, amit el kell érni, hogy besétál ez a hapsi, ugye ennek a jelenetnek az a célja, hogy te elhidd, hogy ebből az emberben nagyon lehet szerelmesnek lenni. Tehát ez a funkciója. És bejön a Jack O'Connell, és 5 perc alatt olyan szinten magába őríti ezt a lányt, és vele együtt téged is egyébként, miközben tudod, hiszen nem árul egyébként zsákbamocskát annyira a figura, tudod, hogy hát ez egy veszélyes ember. És hát ez a két veszélyes ember egymásba szeret, és tulajdonképpen a film annyit állít, hogy, hogy van ebben némi balszerencse is, meg van egy ilyen önsors rontás is. Tehát nem volt egy olyan ember, még a szeretett család mellett sem, az apuka, meg mindenki más mellett sem volt egy olyan ember az Amy Winehouse mellett, aki a hajkoronájánál fogva kirángatta volna ebből a toxikus kapcsolatból, és valahogy rávette volna arra, hogy annak lássa ezt a szerelmet, vagy nem is tudom micsodát, mert ez is ilyen héjanász volt igazából, ami valójában. És hát igazából csak azt állítja, hogy hogyha nem is véletlenszerűen, de talán sorsszerűen egy hosszabb leállás után halálra itta magát egy rossz este. Tehát, hogy igazából tényleg nincsenek nagy állítások ebben a filmben, viszont vannak nagyon finom szimbólumok, és nincs benne semmiféle maszatolás. Nekem például nagyon tetszik lehet, hogy tényleg nem, valószínűleg tényleg volt, mert elég hangsúlyos a filmben, egy sárga kanária az Amy Winehouse-nak, aki úgy vissza-vissza tér a filmben, és mindig látjuk, és ez egy nagyon szép szimbólum szerintem a történet egészére nézve, hogy nyitva van a kalitkája. És hát nem megy el, de ott üldögél a kalitka környékén ez a madárka, ez a kis sárga madár. Nyilvánvalóan, hogy ez a kis sárga madár akar Amy Winehouse lenni, és ez szerintem egy nagyon szép és nagyon, nagyon logikus motívum. Ugye egy ilyen filmnél általában kulcskérdés, vagy nem tudom, ilyen második, harmadik kérdés szokott lenni általában a nézők részéről, hogy ki énekel, tehát pláne ha ilyen jelentős énekesről van szó, akinek nagyon karakteres hangja is volt. Na most Marisa Abella, aki alakítja Amy Winehouse-t, ő énekelte föl a dalokat, és onnan is látszik, hogy ez egy nagyon jó ízlésű profi társaság, akik készítették ezt a filmet, mert pontosan tudták azt, tehát két dolgot tudtak. Az egyik, hogy nem kell feltétlenül végig hasonlítani a nagyon Amy Winehouse-ra ennek a figurának. Tehát az elején még, amikor nem drogozik annyit, meg nem iszik annyit, akkor kicsit teltebb is, mint hogy az életben is teltebb volt. Például nem csináltak semmit a főszereplőnek az orrával, ami nekem nagyon szimpatikus. Rábízták a színészre, nem kell odarakni azt, nem attól lesz Amy Winehouse, hogy pontosan olyan nagy az orra. A másik pedig az, hogy Marisa Abellának nagyon jó énekhangja van, nyilván ráküldtek egy énekesnőt, vagy egy énekes tanárt. Aki segített neki azokat a manírokat valamilyen módon átvenni, ami az Amy Winehouse-ra jellemző volt, de érződik rajta, hogy nem egy ilyen sztárban hangutánzós akármire akarták kivinni, hogyha egy kicsit emlékeztet rá, az tök elég, az a lényeg, hogy jól szóljon. És hát ezek a dalok nagyon-nagyon-nagyon jól szólnak ebben a filmben, és azzal együtt, hogy tényleg olyan 5 percenként odaugranál ez elé a lány elé, és megráznád, és azt mondanád, hogy hát hülye vagy, hagyd már ebbe ezt az egészet, tehát 27 évesen meg fogsz halni, tehát ettől működik egyébként a film, hogy ha nem is meglebegteti, de valahogy benne van, vagy valahogy azt az érzést kelti, mintha megváltoztatható lenne a tragédia. Hát ettől szoktak ezek az életrajzi filmek működni, vagy ettől is szoktak működni. Emlékszem például, nem tudom, láttad ezt a Buddy Holly filmet, amiben a Gary Busey játszotta a Buddy Holly-t. Ez a Buddy Holly sztori 80-valányban készült, képzeld, de Oscar-díjat jelölték a Gary Busey-t érte. Igen, és én az gyerekként láttam nagyon sokszor, a 90-es években adta a tévé, és a 7 filmje volt valamikor, és fölvettük VHS-re, és rengetegszer néztem meg, és akárszor megnéztem, de én mindig rettenetesen izgultam, hogy a végén majd most valamiért nem fog felszállni arra a repülőre. és akkor most majd nem fog meghalni. Mert nem tudom, annyira működött az egész, meg annyira szerettem azt a figurát, és annyira úgy volt megcsinálva a film, hogy azt az érzést keltette bennem, mintha lenne remény a happy endre, hogy akárhányszor megnéztem, mindig ez jött elő, és itt a Back to Black-ben is. És ez van. Szóval, aki szereti Amy Winehouse, mindenféleképpen nézze meg szerintem, aki nem annyira, az is, mert hogy ez egy jó film.
És a Rehabből folytatjuk, ami egy gigasláger, ugye az ő igen. munkásságában, meg úgy általában is.
Úgy általában is, és a film még egy kicsit annyiban is közelebb hozza a dalait, hogy bár eddig is nyilván hallhattuk, meg ha tudunk angolul, akkor érthettük is a szövegeket, de hogy ez a film erősen kidomborítja azt, hogy ezek a szövegek, ezek valóban az ő magánéletéből lettek előszedve. Tehát amikor azt mondja, hogy a papa azt mondja, hogy én jó vagyok, nem kell mennem Rehabra, az konkrétan elhangzik egyébként a filmben, amikor erről beszélgetnek, és egy csomó ilyen történés van. Benne, mondtad már a szám címét, amit most hallgatunk?
Igen,
mert hogy ez a címe.
Filmszerész, premier.
Ha már kérdezted, akkor elmondom, hogy én azért alapvetően a 80-as évek után, amikor ugye a Szellemírtók beköszönt, ugye pont 40 éve, utána azért én már elvesztettem az érdeklődésemet iránta. Ez egy olyan film, amiben tehát igazából van kedvem megnézni, de hogy így gagyibnak látom, mint a korabeli hasonló jellegű filmeket.
Majd a 84-est is?
Aha, igen. Szóval, hogy valahogy olyan nem tudom.
Pedig az nagyon monumentális.
Szeretem megnézni, de nagyon kell erőlködnöm, hogy kivegyem ezeket a béna szellemeket
Figyelj, az első két részben szerintem nagyon jók a szellemek is, abban nagyon jók ezek a gegek. Amit ezek a kísértetek csinálnak a városban. Meg tudod, hogy mi a nagyon jó Szellemírtókban? És ez kapcsolódik az új filmhez is, mert hogy ez most bár az örökség, a franchise-nak az előző filmje, az nem New Yorkban játszódott, de ez az új, a Borzongás Birodalma, ez megint New Yorkban játszódik, szóval, hogy szerintem az egyik legklasszabb városfilm, az egyik legklasszabb New York film egyébként, az első Szellemírtók, meg hát a második is, azok az utcaképek, érted, a csodálatos szerintem a zenéje is, meg hát már bevezetőben beszéltem az eredeti filmről, egyébként összeszámoltam a műsor kedvéért, hogy ez hányadik Szellemírtók film, ez kérek szépen már az ötödik Szellemírtók film, ugye volt egy 84-ben, aztán azt hiszem 88-89-ben volt a második az eredeti szereplőkkel, aztán egy jó nagy szünet volt, meg animációs sorozat, meg McDonald's menü, meg mindenféle ilyesmi. Hóemberes?
Volt valamelyikben hóember.
Nem, szerintem te a cukorka emberkére gondolsz. Michelin
baba, vagy nem tudom, mi volt az.
Igen, a cukorka emberkére gondolsz.
Na, hát ennyire követtem, látod? Igen.
Hát mi az? Milyen cukor, amit sütni kell?
Marshmallow, a pillecukor.
Az, ő a pillecukor emberke, hát az első részben belül lesz a szörny, mert ott állnak, és ne gondoljatok semmire, mert akkor valóra válik, ne gondoljatok semmire, és akkor hát erre gondol egyikük, ez is nagyon szellemes volt, vicces volt. És aztán készült ugye sok-sok, vagy hát két évtizeddel az eredeti után, vagy három évtizeddel az eredeti után készült egy női változat, amiben ugye nők voltak a Szellemírtók. Ott azt próbálták meg leszedni az eredeti receptet, hogy menő komikusok alakítják a Szellemírtókat, csak ott ugye csajok. Szerintem egyébként nem volt az olyan nagyon rossz, de igazából jó se. És aztán jött 2021-be az úgynevezett örökség folytatás, így szokták hívni ezeket a filmeket, amelyek egyszerre folytatják, meg egy kicsit remékelik is az eredeti filmet, és megpróbálják az eredeti hangulatát visszahozni, és hát ebben tűntek föl azok a szereplők, akik a mostani részben is már szellemírtóskodnak. Ugye hát a Harold Ramis már az előző filmnél sem élt, de őt CGI-jal életre keltették, mert igazából az ő családjáról, tehát a Spengler családról szól, az ő unokája az egyik főszereplője ennek a két filmnek, és a film végén persze feltűnt Bill Murray, meg Dan Aykroyd is, és Ernie Hudson is, aki egyébként hozzáteszem, azt hiszem, hogy Hát a 7. X-en már biztos túl van, de azt hiszem már 8. X-en is túl van, és úgy néz ki, mintha 60 éves
igen,
lenne.
Igen.
Egyébként ebben a filmben is ilyen. És hát erre a mostani filmre tulajdonképpen főszereplőnek beemelték a régi nagyokat, tehát ezzel próbálják meg behúzni a közönséget, és, de az abszolút főszereplő az a Carey Coon, a Finn Forward, ugye a Stranger Things-ből, meg hát Paul Rudd, aki szerintem még egy nagyon gyenge filmben is nagyon, nagyon jó fej. Tehát, hogy ő tényleg olyan, hogy oda menni, és megveregetnéd a vállat, hogy szevasz Paul, nem? Tehát, hogy
igen,
ő mindig képes szimpátiát kelteni az emberbe. Még egy ilyen rettenetesen unalmas filmben is, mint a Szellemírtók, ami azt ígéri, már mint az új Szellemírtók, a Borzongás Birodalma, ami azt ígéri, hogy így lefagyasztják New Yorkot. Ugye a plakáton is az van, és akkor ott kell menni a Jégbirodalmába. Hát nem.
Borzongás.
Igen, de hát az a helyzet, hogy igazából tényleg azt csinálták, hogy az első résznek a sztoriát valamilyen módon egy kicsit átforgatták, kapott egy új, de az előzőkhöz nagyon hasonló főgonoszt, aki persze ki akarja szabadítani a szellemeket, persze le akarja uralni a világot, tehát ez a szokásos dolog, és hát a Szellemírtóknak kell ezt megakadályozni. Igazából... Néztem, minden ott volt a vásznon, nekem tényleg nagyon bejönnek ezek a gyerekek, szerintem tényleg nagyon tehetségesek, az öregeken is látszik, hogy azért büszkék erre a Szellemírtók franchise-ra, de nincs ebben már craft. Nincs benne craft, és leginkább azért nincsen, mert az a fajta humor, ami uralta ezt az egészet, meg az a fajta látványvilág, ami uralta ezt az egészet, az szerintem ennél jóval több kreativitást igényel. Tehát ezeket részről részre meg kellene újítani, mindegyikbe bele kéne rakni valami nagyon meghökkentő dolgot. Itt meg megelégszenek azzal, hogy idézgetnek az előző filmekből, utalnak rá, akár verbálisan, akár vizuálisan. Most a néző igazából abból adódóan, hogy most mennyire ismeri az előző filmeket, ezeket most vagy nyugtázza, vagy nem nyugtázza, de alanyi jogon nem kifejezetten érdemes a megtekintésre, moziban legalábbis én azt gondolom, hogy nem. Otthon ilyen háttértelevíziózásnak okay. Meg hát ezek a nagyok is, tehát a Bill Murray is úgy van beleillesztve, hogy igazából van neki másfél jelenet, olyan nagyon nem dolgoztak a szövegein, szerintem ő sem nagyon foglalkozott vele, szóval egy kicsit úgy le van tojva a részéről ez a dolog, bár ez a Bill Murray-vel kapcsolatban egyáltalán nem meglepetés, neki ez az alap habitusa, de hát Dan Aykroyd sem kap olyan labdákat, amivel ugye ellenne, meg az Ernie Hudson sem, szóval nem kell ezt szerintem erőltetni, bár a film végén teljesen egyértelművé teszik, hogy ezt akár a, nem tudom én, meddig nagyon-nagyon sokáig tudják folytatni, de nem feltétlenül szükséges.
A Love is a Losing Game című dal következik Amy Winehouse-tól a film kapcsán.
És milyen igaz.
Így van, aztán pedig jövünk mindjárt.
Filmszerész, már a mozikban.
Dev Patel művészetében fogunk elmerülni, mert hogy a majom ember az sok szálon hozzáköthető. Ugye Dev Patel
tőle valaki, indult, igen.
Valaki nem tudná, hogy kicsoda, ugye leginkább a
hát a gettómilliómossal lett ő ismert, még nagyon fiatalon,
igen.
És azóta szerintem legalább 20 filmben játszott.
Rengeteg filmben, nagyon-nagyon, majd mondjam, ilyen vonza a színészi játéka, meg ugye az egész
kérdezet. Filmsztár alkat a fiú.
Igen. Egy indiai származású fiúról van szó.
Így van, egyébként londoni születésű, de abszolút indiai származású, meg hát nagyon büszke a gyökereire, és táplálja is azokat, és igazából a majom ember alapötlete is innen indult, hogy a nagymamája nagyon sokat mesélt neki, az indiai nagymamája erről a bizonyos hindu istenségről, a majomfejű, majomfarkú Hanumánról. Biztos látták a kedves hallgatók is már ilyen ábrázolásmondokon. Ő hát ilyen eléggé jó harcos volt, ilyen démon királyokat papokat győztek le vele, meg ilyesmi, és hát különböző más szent könyvekből is merítkezett a Dev Patel, amikor elkészítette ezt a verekedős Fight Clubos John Wickét. Egyébként a John Wick dolgot azt olyannyira vállalják, hogy konkrétan a filmben, amikor fegyvert válogat magának a Dev Patel, így mondja is neki a dealer, hogy ilyet használtak a John Wickben. Tehát, hogy ezt egyáltalán nem akarják eltitkolni. Egyébként egy teljesen klisés, sematikus bosszúfilmről van szó. A legnagyobb indiai nyomorban felnőtt fiúról szól, akit egy korrupt szemét rendőr meggyilkol és megerőszakol, még amikor a srác, nem tudom én, 8-10 éves, és akkor ő ilyen titkos verekedéseken jut el a felnőtt korig, vagy hát éli túl a gyerekkort gyakorlatilag árvaként, hanem egy ilyen majom maszk van rajta, és úgy hagyja magát PP veretni, mert azzal keresi pénzt, hogy eladja ezeket a meccseket. És hát ahogy már nem lesz gyerek, meg egyre szívósabb lesz, meg nem tudom én micsoda, akkor így kitalálja, hogy bosszút áll az anyjának a haláláért, és találkozik egy különleges csapattal, akik, hát maradjunk abban annyiban, hogy ők ilyen papszerűségek, de hogy vannak köztük, sőt a legtöbb transznemű, tehát olyan emberek, akik egy ilyen zárt közösségben élnek, de ők is valamikor harcosok voltak, és hát úgy, mint a legtöbb ilyen harcművészeti akciófilmben, ugye hősünk elkerül egy helyre, ahol megkapja a kiképzést, ebben az esetben ettől a közösségtől, és aztán elindul az adok meg a kapok, de leginkább az adok, mert hogy ez a majom ember, ez nagyon-nagyon tud akciózni. Nézd, az, hogy egy filmrendező így tud egyrészt nem csak verekedni egy filmben, vagy így képes megtanulni verekedni egy filmben, de hogy így is képes megrendezni ezeket az akciójeleneteket, hát az szerintem egyértelmű bizonyítéka annak, hogy Dev Patelnek van keresni valója a rendezői szakmában. A végén van egy jelenet, amit szerintem mondjuk azt, hogy egész életre meg lehet jegyezni, maradjunk annyiban, hogy nagyon-nagyon emlékezetes, és azt szépen föl is vezetik nekem, az a kedvenc jelenetem egyébként a filmben. Van egy fontos helyszín a majom emberben, egy ilyen indiai, a legfelsőbb köröknek való tulajdonképpen titkos bár, ahol mindent lehet csinálni, és annak van egy liftje. És hát ez a karakter, ez a srác, ez amikor beépül ugye az alvilági körökbe, akkor ebben a kocsmában, vagy bárban, vagy nem szórakozó helyen dolgozik, és hát ez a lift, ez többször föltűnik a filmben, hogy mennek benne, és közben meg 90-es években ilyen liftzene slágerek szólnak benne, és van a végén egy bunyó ebben a liftben, ahol hát éppen véletlenül a Bonnie M-től a Babylon című szám szól, és hát csodálatosan van megvágva. Tehát egyrészt szerintem nagyon vicces Bonnie M-re késdöfködni másnak a fejébe, meg mindenhova egy ilyen akciófilmben. Ugyanakkor meg látszik az, hogy ennek a fiúnak stílusérzéke és humorérzéke is van, ami nagyon fontos ehhez a szakmához, úgyhogy egyáltalán ne veszítse el. Azok azért csalódni fognak, akik valamilyen új megközelítést keresnek. Itt igazából nem a megközelítés, hanem a vegyületek összességének van egy olyan érdekessége, amitől mondjuk más ez a film, mint a többi. Ugye az indiai mitoszokhoz nem nyúltak még hozzá ilyen commerce kesztyűvel, ilyen akciófilmes kesztyűvel, mint ahogy a Dev Patel teszi, és igen, ezt szerintem kijelenthetjük, hogy ha valaki megnézi a majom embert, és mondjuk életében nem hallott még erről az istenségről, a Hanumánról, meg ezekről az indiai szent könyvekről, akkor itt nem fog hülyeséget hallani róluk. Tehát, hogy van ennek egy ilyen kulturális vonatkozása is, ami azért nem baj szerintem, hogyha egy ilyen tényleg nagyon-nagyon közönségfilmnek szánt dologba ilyet raknak bele, hát meg azért az valamennyire biztosította ezt az intellektuálisabb olvasatot is, hogy a Jordan Peele-nek a cége is beszállt ennek a filmnek a finanszírozásába, mert azért hát elég sokáig dolgozott rajta a Dev Patel, hogy ez a film elkészülhessen, de most elkészült, benn van a moziba, és lehet nézni. 18-os karikás persze, bár gondolom azt, ezt már abból kitalálták, amit mondtam a film akció jelenteiről.
A Back to Black című dallal megyünk tovább, azzal folytatjuk, aztán jönnek a születésnapos.
Igen, és azután már nem lesz zene, mert már megint annyit dumáltam.
Itt a Filmszerész.
Az Érdefem 101.3 filmes, tévés, mozis magazinja. Kérjük, pontosan állítsa be a készülékén az élességet.
Három születésnapossal zárjuk a mai műsort. Dennis Quaid és Jackie Chan 70 éves lett, és Russell Crowe pedig 60 éves. Reggel azzal idézőjönben viccelődtünk, hogy a 70 évesek jobban néznek ki, mint a Russell Crowe, aki csak 60 éves.
És egyébként Russell Crowe se néz ki olyan nagyon rosszul, bár kétségtelenül körülbelül hát kétszer akkora súllyal rendelkezik most, mint mondjuk olyan 10 éve. Igen, tehát egy igazi nagy grizzly medvére hízta magát. De ezzel együtt szerintem ez nem akadályozza meg abból, hogy jó legyen a filmekben.
Meg hogy nem érdekli különösebben, nem látszik az arc kifejezésen, hogy őt zavarja, hogy 150 kilós lett.
És egyébként erről a három névről így együtt az jutott eszembe, hogy azért is szeretek egyébként a Facebookon így felköszönteni ilyen híres művészeket, mert hogy utána a kommentelők amellett, hogy persze leírják, hogy miért hagytam ki a listából ezt, meg amazt a filmet, szerintem nagyon érdekes képeket is szoktak posztolni, meg cikkeket, bár én azért elég sok ilyesmit olvasok, de hát azért már sok ember van az oldalon, és tudnak néha újdonságot mutatni, és Russell Crowe-val kapcsolatban a köszöntésem alatt valaki bekommentelt egy posztját, marha jó, elvitte a családot valami, azt hiszem Rómába voltak szerintem, és valami olyasmi volt az aláírás a Russell-ról részéről, tehát hogy ő ott volt meg a családja, a gyerekek, meg a feleség, valami olyasmi volt odaíró, hogy az apa megmutatja az egykori irodáját. Nagyon jó humora van. Szóval, hogy jók ezek a szülinapi köszöntések, és valóban egészen jól tartják magukat. Mondjuk a Jackie Chan-nek van egyébként egy eléggé friss képe, néhány hetes lehet, nem tudom, hogy hol, hogy milyen rendezvényen készült, na ott már azért látszik rajta, hogy 70 éves. Tehát figyelj, egy ilyen élet után, hát ne viccelj.
Úgyhogy ő nem is akart egyébként harcművész lenni, hanem a legenda szerint, nem tudom, hogy valóban így van-e, hát ő nem akart kaszkadőrt használni, és azért megtanulta ezeket a mozdulatokat, vagy nem tudom, hogy
elég
hogy
jó volt-e. Sikerült.
Jó neki. Sikerült neki, és hát nem tudom, hogy ez így van-e, de mondjuk ez a kínai színház jellegű verekedős dolgok, ezek nekem kimondottan bejöttek, még az újkori, tehát nem a részeges karatemester, az alábeszélős időszakból, hanem mondjuk a későbbi hát filmjei időszak, időszak, de akár még a Chris Tuckerrel, amit művelt, még abban is. Viszont láttam egy filmet, hogy néhány évvel ezelőtti, lehetett 2017-es, mondjuk az is néhány év, Pierce Brosnan játszott benne, egy ilyen bosszú film. És meg nem mondom, mi az Idegen, az a címe. Uh-huh. És hát figyelj, kimondottan tetszett ez a film. Egy idős Jackie Chan játszott benne.
Azt láttam én is.
És hogy lehet, hogy ciki, de nekem az tetszett. Az
nem,
a film.
Az egyébként egy ilyen kvázi meglepetés siker volt, tehát hogy az egy komoly visszhangot kapott film volt, mert ugye ott pont azért beszéltek erről a filmről, mert ott inkább színészként volt
igen.
mint ilyen akciósztárként egyébként, meg az akciózásairól az jut eszembe, hogy egy pár hónapja olvastam egy elég nagy cikket, valami külföldi oldal állította össze, de szakértők egyébként, tehát kaszkadőrök rakták össze a listát, és a legveszélyesebb akció jeleneteket rakták össze, hiszem egy 20-as vagy egy 10-es lista volt, de azt tudom, hogy az első 10-ben 3 Jackie Chan film is volt, és azt hiszem, hogy az első volt a listán, talán a Render Story 1-ben van, az a bevásárló központos jelenet, amikor a függönyön meg mindenféle igen. ilyen ugrik le, és ott arról olvastam információkat, amikor azt forgatták, hát félelmet. Tehát félelmet, van benne egy jelenet, ahol azt kérte a csávó, hogy még az a minimális ilyen biztonsági kötél, ami ugye annyira vékony, hogy igazából nem is nagyon látszik, hogy még az se legyen rajta, mert hiú volt, mert akkor nem fog olyan jó kinézni, ahogy ugrik. És hát nem tudom, hogy ki látta ezt a jelenetet, de hát abban tényleg olyan ugrások, pörgések vannak, ami van ez a, mi ez a sportág?
Capoeira?
Nem, amikor ugrálnak tetőről tetőre, parkour, vagy
nem
hogy hívják ezt? Valami,
nem tudom, simán
valami,
lehet.
Valami ilyesmi, tehát arra hasonlít, és tényleg hát azt nem tudom, hogy még most előttem ezt a közhelyet vele kapcsolatban, de tényleg állítólag alig van olyan csontja, még a fülében is eltört. Az, ami eltörhet, de hát nagyon vigyáznak rá az akciófilmes angyalok. Igen. Úgyhogy reméljük, hogy most már nem fog semmi olyat csinálni. A Dennis Quaid meg tényleg az a csávó, aki, hát úgy mondjam, a Jack Nicholson mosoly második birtokosa.
Hát az hát, a Jack, igen, ő az, aki nem Jack Nicholson, de Jack Nicholson mosolya van, ahogy te is írtad találóan, ugye.
Igen, meg alapvetően szerintem a kisugárzásában is van valami a Nicholsonból, tehát főként, amikor elkezdi mozgatni a szemöldökeit ilyen őrült módon, de azért a Dennis Quaid alkalmasabb családi filmek főszerepére ő tud lenni a joviális apuka, meg hát tud egyébként gonosz is lenni, tud ő minden lenni, de valahogy az ő pályája úgy állt össze, hogy bár kapott nagyon látható, meg nagyon sikeres szerepeket is, de és szerintem nem a tehetség hibázik innen, de az az igazi nagy áttörés, ami nem csak nagyon jó és nagyon ismert, de igazán nagy színészé, nagy hollywoodi színészé is tehette volna őt, az szerintem elmaradt, de ettől függetlenül nagyon-nagyon sokáig fogjuk nézni szerintem a filmjeit, mert a Dennis Quaidnek szerintem az a igazi szuperereje, hogy a legszimpatikusabb hollywoodi színészek közé tartozik. Ránézel, és akkor azt mondod, hogy ez a csávó rendben van, ráadásul meg ajánlom mindenkinek nagy szeretettel a zenekarának a lemezeit, hogy kifejezetten tehetséges zenészről beszélünk.
Ahogy egyébként, ha jól tudom, akkor Russell Crowe is gitározik.
Igen, Russell Crowe is gitározik, Jackie Chan nem tudom, hogy játszik-e valamilyen
hangszeren. Dúdolgatni biztos szokott borotválkozás közben. Jövő héten mi lesz?
Hát jövő héten jön egy film, ami hát így éves szinten is nagyon érdekel engem, de ebben a hónapban biztos, hogy ez az, amire a legjobban kíváncsi vagyok. Ez kérlek szépen a Polgárháború című film, amelyet nem kisebb személyiség írt és rendezett, mint Alex Garland, aki ugye Danny Boyle-al közösen csinált filmeket, meg Danny Boyle eleve ugye dolgozott föl regényt, meg ilyesmi, de az Alex Garland már egy ideje saját rendezésű filmeket készít, és eléggé meghökkentő módon egy olyan sztorit talált ki, ami arról szól, hogy egy a maihoz nagyon hasonló Amerikában mi történne, hogyha Kalifornia és Texas állam a többi állam ellen fordulna, illetve fordítva történik a filmben, de hogy ha kitörne most egy polgárháború, és egy Kirsten Dunst által játszott újságíró fókuszán keresztül ismerhetjük meg az eseményeket, elég jónak tűnik, elég jó színészek vannak benne. Egyébként lesz jövő héten egy új Russell Crowe film is, a Szunnyadó Vérebek című krimi vagy akciófilm. Ha meg tudom nézni, akkor erről is fogunk beszélni, meg hát arról is beszélünk, hogy most visszatér néhány hónapra a mozikba az eredeti Indiana Jones trilógia, ilyen jó kis digitálisan megtúrt, felújított változatban.
Tök jó. Most zene nélkül búcsúzunk, úgyhogy köszönjük a figyelmet, jövő héten ismét találkozunk, és hát akkor vigyázzanak magukra.
És mindent nagyon köszönünk. Igen. Minden jót, vigyázzak magukra.
Ez volt a Filmszerész, az Érdefem 101.3 filmes, tévés, mozis magazinja.